szeretett testvéreim, ige hirdetéssel igéje a János első levele második fejezetében olvasható, a 16., 17. és 18. verset olvasom. Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és az élettel való kérkedés nem az atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is. De aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. Kedves testvéreim, ebben a gyülekezetben másként tanulmányozzuk a Szentírást, mint sok egyéb helyen. És ezt a máskéntet egy idegen szóval szoktuk emlegetni, úgy mondjuk, hogy komplementárisan, kiegészítő módon tanulmányozzuk az igét, amikor megállunk egy-egy ige szakasznál, és igyekszünk belemélyedni annak a szakasznak a gazdagságába, akkor elmérkedésünkben arra is figyelünk, hogy vajon másutt a Szentírásban nincs valami kiegészítő, valami komplementáris ige. Így próbálunk az igazság teljességére eljutni egy-egy részletnek a szűkösségéből. Ez módszertan és az igazán engedelmes tagja ennek a gyülekezetnek, aki elvállalt ezt a módszert, tehát a teljességre való törekvés, a komplementáris, a kiegészítő ige tanulmányozás módszerét. Hát itt mindjárt gyakorolhatjuk ezt a módszert, mert ebben az igében ott van az, hogy ne szeressétek a világot, mert bizony a világ ilyen meg ilyen. Ne szeressétek a világot. Akkor az ember gondolkodik, hogy a teljes Szentírásban nincs valami komplementáris, valami kiegészítő ige. És hát mindjárt megjelenik természetesen a hatalmas, hogy úgy mondjam, ellenige, mint ahogy Jézustól tanuljuk ezt a komplementáris módszert, mert neki is mondtak egy igét, és erre azt mondta, hogy viszont meg van írva. És akkor egy másik igét idézett. Hát itt meg van írva az, hogy ne szeressétek ezt a világot, és ez biztosan igaz valami módon, de egyéb helyen meg van írva, viszont meg van írva, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát küldte, adta. Hát ha Isten szereti a világot, akkor lehetetlen, hogy számunkra a végső parancs legyen, hogy ne szeressétek a világot. Ha Isten szerette a világot, akkor nyilván nekünk is alapvető módon szeretni kell a világot. És itt valami figyelmeztetés van, hogy igen, igen, szereti, de vigyázzat, miként, hogyan szeretjük a világot. Ebben az igében figyelmeztetés van, hogy igen, szeretni, de vigyázzat, vannak buktatók ebben a világban, és azokat lehetőleg kerüljük el. Tehát a teljes igei üzenetet én ebben a komplementáris, ebben a kiegészítő kettős egy üzenetben találom. Isten teremtette a világot jónak, szépnek, tökéletesnek, teremtette ezt a világot. Isten szereti a világot, nyilván nekünk is. Alapvető módon az Isten teremtette világot szeretni kell. Ám de vigyázzatok, bejött a bűn ebbe a világba, a szívetekbe, szívünkbe, és kisugárzott ez a bűn a környezetünkre, megrontotta a világot, a környezetünket fizikálisan és szellemileg is. Vigyázzat, ne szeressétek azt, ami romlott ebben a világban. Ez ma Isten üzenet, ez a kettős üzenet. Szeressétek az Isten szeretetével a világot, de figyeljetek föl azokra a buktatókra, ahol ez a szeretet eltorzulhat és önpusztító szeretetté válhat. Ez a világ az anti-mídászok világa lett. Hallották a bizonyára a régi görög mitológiában szerepel Mídász király, aki akár mihez nyúlt, minden arannyá lett a kezében. a mai ember ilyen anti-mídásszá lett, hogy akár mihez nyúl, szemét téreszt a kezében. Beszemeteli ezt a világot, ahol megjelenik az ember, ott megjelenik a mocsok, a szemét. Szép budai hegyek, gyerekkorban milyen gyönyörű kiránduló hely volt. Kiözönlött az emberiség és szemétdomb. A budai hegyek szemétdombá lettek. És gyerekkoromban Nagymaroson nyaraltunk, emlékszem, olyan természetes volt, hogy ha szomjaztunk, belemerültünk a Dunába, kortyoltunk belőle egy jó nagyot, de miért ne? Hát gyönyörű tiszta vize volt a Dunának. Ma óvjuk a gyerekeinket, egyáltalán Dunába merészkednek, hogy az Isteni nehogy ne nyeljenek egy kortyot belőle. Anti-mídásszá lett az ember, ahova elmegy az ember, ott szemét, mocsok, mérgezés, fertőzés lett. És ebben a helyzetben könnyű megérteni az igének az üzenetét, hogy ne szeressétek, vigyázzatok, őrizkedjetek, mert ami azelőtt talán egy korty üdítő ital volt, az ma egy korty méreg. És ez nem csak a Dunára, Balatonra vonatkozik, ez szellemiekre is vonatkozik. Szellemi tartományban igazságokat hirdettek, és jó volt kortyolni a nagyoknak, a Szókrateszéknek és a nagy filozófusoknak a tudományából, és ma ott van, vigyázat, vigyázat, mert a filozófiából merítesz egy kortyot, és mérget merítettél, szellemi mérget merítettél, meg kell tanulni különbséget tenni a dolgok között. És ezért nagyon jó ennek az igének a figyelmeztetése, ne szeressétek a világot. Nagyon különös ennek az igének az egyik része, és ma kiemelem azt a részt, két szó az egész, de a görög eredetiben hallatlanul gazdag a két szónak a jelentése. Test kívánsága, szemek kívánsága, az életnek a kérkedése, így mondja a régi, meg egy kicsit az új istenképpen. Ez a kérkedés szó a görögben rendkívül gazdag szó, és ezt már régebben én így fordítottam, az életnek a szélhámossága. A görög szó ilyesmit jelent, hogy vásári, kikiáltó, csavargó, szélhámos, csibész, bűvölő. Az életnek a szélhámosságáról van itt szó. Érdekes, egy angol újszövetségi professzornak a bátor új fordítása ezen a helyen azt mondja, hogy az élet gicses káprázata. Az élet gicses káprázata. Ettől őrizkedjünk. Van ilyen. Még nem vettétek észre, hogy gicses káprázata. Az életnek a szélhámoskodása. Ez egy olyan dimenzió, az életnek egy olyan szemlélete, olyan igazságnak a fölismerése, ami valószínűleg rejtve van a biológusok elől, a pszichológusok elől, a legtöbb filozófus elől, és itt tényleg az Isten kijelentésének a fénye nagyobb föl. Vigyázz, mert van gicses káprázat ebben a világban, és ettől őrizkedjünk. Nagyon finom ez a megkülönböztetés, nem ezt a szót, hogy bűn. És sokszor leegyszerűsítjük a dolgot, hogy a bűnös világ nem gics és káprázat és szélhámoskodás. Ne szeressétek azokat az elemeket ebben a világban, amik szélhámoskodások. Jól lehet az élet címszó alatt, vagy a gazdagság, a növekedés, az új címszó alatt jelentkeznek. Ha most közelebbről nézzük meg azt, hogy miként működik ez a gicses káprázat, vagy a szélhámoskodás, akkor azt az érdekességet találjuk, hogy egyszerre kinél hogyan válik be a dolog. Egyszerre van ilyen, hogy fölfelé szélhámoskodik, vagy lefele szélhámoskodik. Fölfelé szélhámoskodik, hogy csodálatos, egyedülálló, gyönyörűséges, itt az élet, itt az igazság. Ezt érdemes csinálni, ebbe vesd bele magadat, itt van az életnek a teljessége. Van egy ilyen fölfelé való szélhámoskodás, de van lefelé való szélhámoskodás. És ha jól sejtem, a mai nemzedék inkább ennek az áldozata. Fiataljaink inkább a lefele való szélhámoskodásnak az áldozatai, hogy ocsmány, undorító az élet. Nem érdemes végigcsinálni, nincs tartalma, nincs fénye, nincs mondani valója, nincs iránya. Mocskos az élet, értelmetlen az élet. Ez is szélhámoskodás. Ahogy a túlságosan szépnek festett élet nem igaz, úgy a túlságosan ocsmánynak vázolt, mutatott élet sem igaz. Az élet szélhámoskodása van mind a kettőben. Próbáltam ezt a gondolatot szálaira bontani, hogy hogy néz ki ez közelebbről, konkrét módon. Gondoljunk így az emberre, hogy az ember mondjuk egyfelől biológiai valóság. Bennem élettörvények lüktetnek, működnek. Másfelől az ember társadalmi lény, benne él egy kontextus, egy társadalmi szövetékben. Aztán az ember szellemi lény. Az anyagon, a fizikális működéseken túl igyekszik valami magasabb rendű világba behatolni. Biológiai lény, társadalmi lény, szellemi lény. És kerestem, hogy mind a három területen hogy működik az életnek a szélhámoskodása. A biológiai világban meglepődtök talán, azt mondom, a biológia világában az életnek a szélhámoskodása a szerelem. Ez egy kemény mondat. Nem az utolsó mondatom, majd én mondok hozzá valamit, de ki ne látná azt, hogy a bioszunknak, itt a bioszról van szó, a földi, testi, emberi életről, a biológiai valóságunknak a szélhámoskodása a szerelem világába mutatkozik. És itt megint fölfelé, ugyanúgy, mint lefelé. Fölfelé úgy, hogy ez igen, ez egyetlen, ezért érdemes élni. Végre megtaláltam az életemet, az üdvösségemet. Az életnek a szélhámoskodása, a biosznak, a mirigyeinknek, a belső működéseinknek a szélhámoskodása. Ez, hogy a szerelem, az a minden. Ha azt megtalálnám, ha ott hozta valakit, akkor az életem egyenesben volna. És aztán, amikor összetöri magát az ember ezen a területen, akkor jön a másik fajta szélhámoskodás, hogy undorító dolog. Jönnek a kiábrándult asszonyok és férfiak és cinikus fiatalok, undorító, ocsmány dolog. A bioszunknak a szélhámoskodása a szerelem világában mutatkozik. A társadalmi létünknek a szélhámoskodása a hatalomban mutatkozik. Az emberi együttlétben ez az érték, a hatalom. Amikor kezemben van az erő, és irányíthatom az embereket, mint bábukat, parancsolok és ugranak, és én vagyok a nagy, és ők a cserének a szolgák. A társadalmi létünknek a szélhámoskodása, az életnek a szélhámoskodása a hatalom ebben a világban. És a szellemi valunknak a szélhámoskodása az igazságnak nevezett nem igazság. Ami lelki világunk területére térünk, akkor ki kell mondani azt, hogy a szellemiekbe való szélhámoskodása a Szentléleknek mondott nem Szentlélek, vagy a nem Szentléleknek mondott Szentlélek. De mind a kettőben bővölködünk. Működik itt közöttünk Istennek a Szent Lelke. És jön az élet szélhámoskodása, és hitel rontottál, hitel vesztettél, ez nem Szentlélek, ez rajongás, ez betegség, ezt neked nem kell komolyan venni. Van úgy, hogy a Szent Lelket nem Szentléleknek szélhámoskodik-e világnak a fejedelme. De úgy is van, hogy Szentléleknek mutat valamit, ami nem Szentlélek. És kiterjesztve a kör, igazságnak mond valamit, ami hazugság. És hazugságnak mond valamit, ami igazság. Kezditek látni, sejteni, hogy valóban van valami, amit nem lehet másként mondani, mint úgy, hogy az életnek a szélhámoskodása. Akár tovább vihetnénk a tér, az idő dimenziójára, a tér szélhámoskodása, az, hogy ott túl a rácson nyílnak a rózsák. Én itt vagyok rácsok között bezárva, de ha én a rácsokon túlmennék, ott túl a rácson, ott vannak a rózsák. Ha én kitörhetnék ebből a szűkös magyar létemből, vagy a szűkös családi körömből, akkor ott nyílnak a csodálatos rózsák, a térnek a szélhámoskodása, vagy az időnek a szélhámoskodása. Nem halunk meg, sose halunk meg, nem kell készülni a halálra, még nagyon sok idő van, hosszú évtizedek vannak, még ráérünk, ráérünk arra még, az idő szélhámoskodása. Ki tudná mind-mind felsorolni ezt a döbbenetes valóságot? Az életnek a szélhámoskodása, a dicses káprázatai. Jó, hogy a Szentirányban van ilyen figyelmeztetés, hogy csodálatos a világ, gazdag, színes, Isten teremtménye, Isten gyönyörködik benne, gyönyörködött benne, de jött a bűn, és megjelent a dicses káprázatoknak a tömkelege. A szélhámoskodás, az életnek a szélhámoskodása. Mit kell akkor cselekedni, ha így van? Nagyon kézenfekvő az a felelet, amit évszázadokon átadott a kereszténység erre a kérdésre. Kifutni a világból. Ma is sokan ezt a programot hirdetik. Ha keresztjén vagy, fuss ki a világból. Hát látod, szélhámosság, gips, káprázat, hazugság, aljasság, sőt, démonizmus. Fussál ki ebből a világból. Ez volt évszázadokon át, és ma is sok kereszténynek ez a programja. És erre azt mondom, hogy nem igaz, ez nem jó program, nem ez az Isten programja. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból. Nem a kifutás, és nem lehet kifutni. Hát ez is nem kell kifutni. Más a megoldás. És a megoldást én elmélkedésemben így találtam meg, hogy áttörni ezeknek a gicses káprázatoknak a falát, és elérkezni a valósághoz, az Isten teremtette valósághoz. Én ebben láttam a keresztény megoldást. Körülvesz minket, mint egy burok, a sok gicses, a sok káprázat, az életnek a sok szélhámoskodása. Ebből nem lehet kimenekülni, de át lehet törni ezen, és el lehet jutni az isteni valósághoz. Én nagyon egyszerű példát mondok, hogy összeszorul mindig a szívem, amikor az utcán látok 10, 12, 13 éves fiúkat, lányokat, gyerekeket cigarettázni. Már is áldozatai a gicses káprázatnak, az élet szélhámoskodása. Miféle káprázat? Hát az, hogy felnőtt. A felnőtt cigarettázik. Ha én 10 éves fejjel elkezdek cigarettázni, én felnőtt vagyok. Nem látjuk, milyen tapinthatóan itt van a gicses káprázat. Ez az igazán gics. Én felnőtt vagyok, mert 12 évesen úgy töpékelek, mint az öregek. Egy gicses, egy iszonyatos káprázat. Itt tényleg démoni káprázat. És ebből a kiút az, hogy igen, gyerekem, igazad van, amikor felnőtt akarsz lenni, az a te utad, légy felnőtt, de nem ilyen olcsón, ez túl olcsón, hogy én is elkezdek inni, én is elkezdek káromkodni, én is elkezdek cigarettázni, mint a felnőtt, akkor én felnőtt leszek. Ez az életnek a szélhámoskodás a gyerekeim felé. És az életnek a valóság az, hogy igen, gyerekem, igazad van. Igazad van, legyél minél előbb felnőtt, de igazán felnőtt. A felnőtthöz az miért, hogy gondolkozik, akar, dönt, helyt áll. A szellemiek világába emeli föl a fejét. Légy felnőtt, de ne ilyen gicsesebb, ilyen olcsó, mint ahogy a cigaretta diktálja. És itt érek vissza arra, hogy szerelem. Állítottam és állítom, hogy valóban a szerelem világában is van ilyen gicses káprázat, van ilyen szélhámoskodás. És ha durva szóval szabad élni, akkor azt mondani, hogy a gicses torzulása a dolognak az, hogy egy hím test, meg egy nő test, egy nőstének a teste feltüzesedik, és ez a szerelem nem. Ebből kell áttörni az igazi valóságba, a szerelemnek a tényleges gyönyörű világába, amit Isten ajándékozott, amikor két ember, egy férfi ember, egy nő, testileg, lelkileg, szellemileg, egész emberségében, és az isteni szeretetnek a szép tágasságában találkozik. Tehát azért, mert olyan gicses, állati torzulás lett, azért, mert az életnek a szélhámoskodása, a gulya szélhámoskodása lett a szerelem, azért nem az aszketizmus az isteni javallata. Ez, hogy áttörni ezen, és az igazit, úgy, ahogy Isten gondolta, azt megtalálni. Ez tehát meggyőződésem szerint az Isten üzenete. Igen, teli vagyunk káprázattal, bicses káprázattal, az életnek a szélhámoskodásaival. Nincs menekülés hátrafelé, kifelé. Csak az, hogy ezeket a látszatokat áttörve elérkezünk az isteni valósághoz. És itt még két ilyen kis részlet, igazságot hadd mondjak el, testvéreim. Az egyik az a modern lélektan, meg antropológia ezt világosan kimutatta, hogy amikor mi érintkezésbe kerülünk a világgal, úgy véljük, hogy a világgal kerültünk érintkezésbe, de valósággal, önmagunkkal kerülünk érintkezésbe. Mert nem a valóságos világot fogjuk meg, hanem nekünk van egy képünk a világról, és amikor állítólag a világgal találkozunk, a mi képünkkel találkozunk, amit kivetítettünk a világba. És ez a mi képünk rossz, a világról alkotott képünk, nem valós kép, nem érvényes kép, önmagunkat vetítjük szanaszét, és mindig önmagunkkal találkozunk, önmagunk képeivel, megint csak egy egyszerű hasonlatot vagy példát mondok. A fészek rabló fiú fölmászik a fára és boldogan birtokba veszi azokat a kis fiókákat vagy a madárnak a tojásait, és ott van benne az a mámor, hogy én vagyok a erős, a győztes, híve kezemben van. Igazából nem találkozott az a fészek rabló fiú mondjuk a valósággal, az élettel. Ha az élettel találkozna, akkor áhítattal nézni azokat a csipogó fiókákat abban a fészekben. Legfőjebb fényképező géppel közeledne ahhoz a fészekhez, hogyha a valóság érdekelni őt, nem pedig a saját mámora, hogy én erős vagyok, és én birtokolok, én szerzek magamnak. Kevés ember van, aki ebből a birtokolási, győzelmi őrületből, ami butított minket, kötözött minket a bűn, ebből ki tudna lépni, és áhítattal tudná szemlélni a valóságot, jelen esetben azt a fészket, ami egy madár családnak az otthonnak, és mondom, azt legfeljebb távolról, és áhítattal szabad szemlélni. És így vagyunk a világ minden dolgával, a saját megrondott szerzési, értékelési képeink szerint nézzük a dolgokat, ebből kellene kigyógyulni, és önmagukban, isteni valójukban megtalálni, megérteni a világot. Ez volna az egészséges viszonyulás, ez volna az, amiről úgy mondja evangélium, hogy úgy szerette Isten a világot, szeretni a madárfiókát, szeretni az életet, szeretni a másik ember. Ez volna a gyógyulás ezekből a káprázatokból, amikben élünk. Ez tehát az egyik, hogy mi nem a világgal találkozunk, hanem a magunk világát, sokszor megromlott, téves világát vetítjük ki, és azzal manipulálunk. A másik gondolat az, hogy te egyébként is már egy nagyon manipulált világban élünk, és itt az egész emberiségnek bűnbánatot kellene tartania azon, hogy mit csinált ezzel a világgal. Isten azt mondott, hogy uralkodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, uralkodjatok. De az ember nem érti, hogy az uralkodás mit jelent. Az uralkodás úgy érti, hogy pusztítani, rombolni, megsemmisíteni, és nem vesz észre, hogy eközben önmagát semmisíti meg. egy világméretű bűnbánatra kellene eljutni, hogy Isten bocsáss meg, hát én nem tudok uralkodni a világon. Nem tudom, hogy az uralkodás olyan, mint ahogyan te csinálod, te uralkodol, úgy, hogy növeszted, tisztítod, fejleszted ezt a világ mindenséget. És nekem is, mint embernek úgy kellene uralkodni, hogy tisztán tartani, növeszteni, fejleszteni ezt a világot. Ehelyett vagyunk egy manipulált világban, amelyikben kipusztul állat és növény, és majd bekoronázza, ha így megyünk tovább az embernek a kipusztulása ezt a folyamatot. Na, utolsó gondolat az, hogy ha valóban erre törekszünk, hogy kiszabaduljunk ezekből a gicses káprázatokból, ennek a manipulált világnak az őrületeiből, kapunk-e segítséget ehhez a jó akaratunkhoz, hogy Istenem, én a valóságban akarnék szép, emberséges, hogy isteni kapcsolatot találni, hogyan csináljam. Ebben a Jánosi levélben van egy nagyon szép kifejezés, abban találom meg a megoldást erre a problémára. A 20. versben van ebben a fejezetben ez a mondat. Nektek pedig kenetetek van a Szenttől, és ezt tudjátok ismét. Amennyi kenet van bennünk, annyira nyílik meg a szemünk a gicses káprázatok felismerésére és az isteni valóságnak a meglátására. Kenet, krizma, így mondja a görög szöveg, krizma. Ebből van a Krisztus szó is. A Krisztus, a Krisztus szó azt jelenti, hogy fölkent, akinek kenete van. Hosszú vallástörténeti fogalom, ez az egész kenet, fölkenetés, a szent olaj és így tovább. Most ezt nem részletezzük, de elgondolkoztató, hogy úgy nevezzük a Názáret Jézust, hogy Krisztus, akinek kenete van, akit fölkent az Isten. És itt azt állítja János a keresztjénekről, hogy nektek is van ilyen kenetetek, krizma, más a karizma, egy más szóból való, de el is van, hogy krizma, kenet. Egy isteni fölkenetésnek a részesé vagytok, és hát egyértelmű a dolog, a Szentlélekre gondol. Isten szelleme van bennetek, és Isten szelleme nyitja meg a szemeteket. Isten szelleme józanítja ki az élet lendületet. Isten szellemének a munkája által lesz a hím és a nőstény találkozásából Isten előtt kedves, Isten áldását hordozó szerelem. És a hatalmi tébolyból a krizma által lesz dinamikus, isteni erőkkel vitt szolgálat. És ez a krizma, ez isteni kenet, igazít el engem a filozófiák világában, és mutatja meg, hogy hol a hazugság, és hol van az igazság. Ha nem lenne ez a krizma, akkor nagyon csüggesztő lenne a helyzet. Mert önmagunkban mindnyájan áldozatai vagyunk ennek a világméretű gicsnek, káprázatnak, vagy szélhámoskodásnak, ami zajlik ebben a világban, és nem utolsó sorban mindegyikünknek a szívében. Ebbe kell fogózkodnunk, ebbe a drága lehetőségbe, meg ígéret, hogy aki valóságosan keresztjén, az egy ilyen fölkenetésnek a része. Jelenések könyvében van, hogy kend meg a te szemedet szemgyógyító ízzal. Van egy ilyen megkenetése a látásunknak, hogy lássuk a dolgokat. Ilyen megkenetése az akarásunknak, hogy ne a gicses dolgokat akarjuk, hanem az isteni valóságot akarjuk. Imétes véleim, ez ennek a igének, igehirdetésnek a igazi csattanója, hogy nincs más menedékünk, nincs olyan tanítás, filozófia, amelyik biztossá tehet minket a gicsekkel, a szélhámoskodásokkal szemben. Csak hogyha isteni kenetet kapunk. És hát bizony ennek a predikációnak is, mint minden igaz predikációnak bele kell torkolni ebbe az imádság. Jövel, szemlélek Isten! Mert ha te nem kened meg a szememet, akkor vaksi módon értéknek látom a szemetet, és szemétnek mondom az isteni értéket. Jöjj, Szentlélek, kend meg a gondolkodásomat, járd át az agysejtjeimet, az izmaimat, és az isteni világba segíts vissza ebből a szélhámoskodásokban, ugrácsoló világban. Isteni kenetért imádkozzunk, hogy többet kapjunk. Akkor igazodunk el, és akkor tudunk áttörni hazugságok falán az isteni valóságot. Amen.